Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 207. számú dicséretünket, mind a négy versét. A 207. számú dicséretünk így kezdődik. Nagy Isten, néked zeng az ének, talán így nem ismerős. Ez is egy olyan ének, amit az új énekeskönyvünkben kicsit módosítanak. Régen ez úgy kezdődött, hogy Jehova, csak néked éneklek. Kicsi szövegmódosítás van benne, de ismerős lehet az ének. És szeretném ott kérni hátul, hogy azt a lámpát ott, igen, azt kapcsolj, nem, a másik oldalt. Köszönöm. Hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk Istenünk igéje a Zsoltárok könyvéből, az 51. Zsoltárból, az elsőtől a 19. versig, eképpen. A karmesternek, Dávid Zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, s a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámítsd meg újra szabadításoddal, támogasd, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Feleljünk Isten igéjére, fönnállva imádkozzunk ő hozzá. Urunk Istenünk, szeretnénk ezzel a töredelmes és alázatos szívvel teléd jönni, ahogyan Dávid is tette ezt. Szeretnénk úgy eléd állni, mint akik tudják, hogy nélküled aligha érhet bármi jó minket az életünkben. És ezzel együtt, Urunk, hálásak vagyunk mindazért a sok jóért, azért a sok ajándékért, amivel nap mint nap elárasztasz minket. Istenünk, Te ismersz minket. Te tudod szívünk minden gondolatát, és látod mindazt, amikor elfordulunk Te tőled. Láttad az elmúlt héten is, láttad az elmúlt napokban is, de kérünk, bocsásd meg ezt nekünk. Segítsd, hogy hadd érkezhessünk meg eléd, hogy hadd vágyhassuk a Te szavadat meghallani, hadd vágyhassuk azt, hogy valamit megérthessünk a Te igédből, ami ott marad a mi életünkbe, ami vezet minket, ami bátorít minket, ami segít minket. Szentlélek Isten, így könyörgünk, hogy légy közöttünk is, elevenítsd meg Te a szavakat. Urunk, Te azt ígérted, hogy a Te igéd nem tér hozzád vissza dolga végezetlenül. Így kérünk, hogy hadd végezd el ezt bennünk is. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 42. Zsoltárunkat énekeljük, a 42. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Yeah.
Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az írva található a Bibliaolvasó kalauz szerint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszában, Pál apostolnak az első levelében a korintusi gyülekezethez, a 10. fejezetben, a 13. versben, eképpen. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Ha meghalljuk a kísértés szót, akkor általában kétféleképpen szoktunk rá reagálni. Vagy kényelmetlenül érezzük magunkat, vagy pedig nagyon távolinak érezzük. De abban biztosak lehetünk, hogy a kísértés az valami olyasmi, amit szeretnénk, hogyha nagyon távol esne tőlünk, hogyha minél kevesebb szer kerülnénk bele. Nem csoda ez, hiszen a Zsoltárban, amit Dávid Zsoltárát felolvastam, az 51. Zsoltárban is érződött az a lelki tusakodás, az a vívódás, amit Dávid vívott saját magával, miután egy kísértésben elbukott. És talán ez a jobbik eset, amikor tudunk bánkódni egy-egy bukásunk után, amikor észreveszünk azt, hogy elbuktunk. Hiszen olyan sokszor a kísértést megpróbáljuk elbagatelizálni. Megkísértett a hűtőben levő tortaszelet, megkísértett az eldugott csoki, és olyan nagyon könnyelművé tesszük azt a szót, hogy kísértés. Olyan nagyon hétköznapivá tesszük, viszont már ebből is látszik az, hogy a kísértésnek van egy tulajdonsága, ami az, hogy abban a pillanatban elhiteti velem azt, hogy nekem az a jó. Ez kell nekem. Viszont hosszú távon egyáltalán nem biztos, hogy jól járok vele. Aztán ott van a másik oldal, amikor azt érezzük, hogy a kísértések olyan távol esnek tőlünk, hiszen egyikünk sem akar bankot rabolni, egyikünk sem akar embert ölni, egyikünk sem szeretne semmilyen olyan igazi, nagy bűnt elkövetni, amiért börtönbüntetés jár. Viszont az igazság valahol a kettő között van, hiszen kísértéseink mindannyiunknak vannak. Ez azzal jár, hogy mi emberek vagyunk. Amiatt, mert emberek vagyunk, ott van a tulajdonságaink között az, hogy bizonyos időközönként valamiért kísértéssel nézünk szemben. Két héttel ezelőtt hallhattunk Isten tiszteleten a bűnesetről, arról, amikor az első emberpár elbukott. És ha a kísértést meg akarnánk fogalmazni, hogy mi is ez és honnan jön, egészen addig kell visszamennünk. Addig, amíg az első emberpárban meg nem fogalmazódott az a vágy, hogy én lehetek olyan, mint az Isten. Tudhatok annyit, mint az Isten. És ez akkor egy ilyen hamis féligasság volt, amit a sátán, a kísértő elültetett a fülükbe, de mégis vágyódtak rá, hogy olyanok legyenek, mint Isten. És talán, hogyha a kísértést szeretnénk megfogalmazni, hogy mi is ez, az egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy félretegyem Istent. Lehetőség arra, hogy Isten helyébe állítsam saját magam. Általában nem így szoktuk megfogalmazni a kísértést, de tulajdonképpen erről van szó. Hiszen a rossz lehetőség is lehetőség. Az a célja a kísértésnek, hogy elválasszon minket Istentől. Amilyen messze csak tud minket szakítani, olyan messze szakítson minket. És elülteti bennünk azt a hamis vágyat is, hogy te lehetsz az, aki a kezedbe veszed az életedet. Te lehetsz az, aki irányíthatsz. Te lehetsz az, aki a saját életednek az ura lehetsz. És ez mind-mind csak féligasság. Mert amint valaki ezt az utat választja, amint valaki azt mondja, hogy én félreteszem Istent, én beállok Istennek a helyére, onnantól kezdve már is nem szabad, hanem a bűnnek a fogja. Kétféle kísértéssel szoktunk szembenállni, az egyik a csábítás. Ez a tipikus csoki például. De talán komolyabb dolgokat is fel tudnánk sorolni. Amikor elhiteti velünk az adott helyzet, hogy neked ez jár. A másik is ezt csinálja, te miért ne tehetnéd? És a mi hipertoleráns világunkban nagyon sok mindenre azt mondjuk, hogy hát ha neki ez jól esik, akkor hadd csinálja. De nem gondolunk bele, hogy ez nem hogy csak jól esik neki, de igenis káros ránézve. Aztán ott van a másik fele, a próbatétel. Ennek a nagy példája Jób, vagy éppen Dániel. Amikor Isten egy olyan próbába állítja őket, egy olyan próbába kell megállniuk, amikor a hitük van próbára téve. Amikor az a kétség merül fel bennük, az a kérdés, hogy vajon az Isten még mindig meg tud engem segíteni. Ez is kísértés, meg a csábítás is kísértés. És annyi kísértés van a mi hétköznapjainkban is. Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, az ezt megelőző ige szakaszban több dolgot is felsorol, ami arról szól, hogy milyen kísértésbe esnek ezek a korintusiak. És ott volt az egyik közöttük az, hogy azért esnek kísértésbe, mert ők úgy gondolják, hogy ők már nagyon felvilágosultak. Ők már modern emberek, ők már tudják azt, hogy mit szabad nekik. Ők már bizonyos szabályokon túltették magukat. És ez nem csak 2000 évvel ezelőtt volt probléma, hanem ugyanúgy probléma ma is. Amikor azt gondoljuk, hogy mi már túlságosan sokat tudunk ahhoz, hogy olyan értékrendeket, olyan szabályokat betartsunk, amik korábban voltak. Mi már ezen túltettük magunkat. Mi már túl vagyunk rajta. Holott egyébként az Isten nem változik. Akkor is kísértésbe eshetünk, amikor magunkat helyezzük Isten elé. Amikor valahogy sikerül elvéteni a célt. Amikor azt hisszük, hogy mi tettük azt a jót. A mai napon úrvacsorázni fogunk. Hálaadás az Úr kenyér, az új kenyérért. Hálát adunk érte. Nemrég voltam valahol, és ott volt barack ünnep. Úgy elgondolkoztam, hogy tényleg a barackot kell ünnepelni? Nem inkább a teremtőt, aki megadta azt a termést. Elvitjük a célt, vagy meglátjuk mögötte Istent. És talán a legtöbb kísértésünk az az egymáshoz való viszonyunkban vannak benne. Olyanok ezek, amiket nem is szoktunk igazából kísértésnek mondani, csak úgy átlépünk rajta. De az is egy kísértés, hogy vajon tudok-e szeretettel szólni a másikhoz. Vagy vegye tudomásul, hogy én türelmetlen vagyok, vegye tudomásul, hogy most nekem nincs jó kedvem, és ezért most nem tudok vele szeretettel beszélni. Kísértés ez is, kísértés az is. Tele vagyunk vele. De olyan jó, ahogy bátorít Pál apostol, bátorítja a korintusiakat, és bátorítja minket is, hogy a kísértésben nem kell egyedül lennünk, hiszen Isten megsegít benne. És olyan érdekes ez, hogyha valaki nemet mond ránk, hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy köszönöm szépen, te nem kell lesz nekem, akkor mi úgy szoktunk hozzáállni, hogy jó, akkor menjél az utadra. Ne gyere hozzám segítséget kérni. Vagy ha esetleg valahogy térden állva visszacsúszik, meg körbe rajong minket, akkor talán megbocsátunk neki és segítünk. És ehelyett Isten azt mondja, hogy annak ellenére, hogy te elfordulsz tőlem, annak ellenére, hogy te azt tudod mondani, hogy helyénben rakod magad, mégis segítek neked. Mégis ott vagyok melletted a kísértésben. Érdemtelenül, de ott van. És teszi ezt hűségesen. Hűségesen, és egy olyan világban élünk, amikor talán a hűséggel és az elköteleződéssel nagyon sok problémánk van. Nagyon sok kísértésünk ebből fakad. Hiszen ha nehéz valami, Ha nehéz a helyzet, kényelmetlen, amiben benne vagyok, egyszerűen kilépek belőle, és elkezdek egy másikat. Ha elromlott valami, akkor kidobom, és veszek egy újat. De a hűség és az elköteleződés az valami másról szól. Isten sem mondja azt ránk, hogy hát te elromlottál, most már kidoblak, és keresek valaki mást, akivel lehetek. Hanem ott van velünk. Nem cserél le minket. Hanem annak ellenére, hogy mi olyan sokszor elhagyjuk, ő mégis hűséges, és velünk van. Van egy történet, egy kis képregény, ami egy ilyen tanító jellegű képregény, és az látszódik rajta, ahogy egy ember megy az életének az útján Jézus Krisztussal, és egy ponton ő úgy dönt, hogy lekanyarodik Jézus mellől, elmegy a saját útjára. És Jézus ott abban a kereszteződésben áll, és várja azt, hogy mikor jön vissza az, aki elment tőle. És épp így vár minket, talán újra hazavár. És meg kell tanulnunk ezzel jól élni, mert olyan sokszor visszaélünk vele. És csak intünk egyet, hogy hát az Isten hűséges, mindegy, mit csinálok, úgyis megvár. De ez nem a jó hozzáállás. Isten hűséges, és ezért hálásak lehetünk neki. Isten hűséges, és ezt remény kell, hogy adjon nekünk. Ha próbában vagyunk, akkor sem hagy el minket, hanem végig ott van velünk. Aztán azt mondja Pál apostol Istenről, hogy ő nem hagy erőnkön felül kísértetni. Szerintem ez az, amivel szeretnénk néha vitába szállni. És inkább azt mondani, hogy hát ez biztos nincs így. Isten olykor talán erőnkön felül enged minket kísérteni, de hát azt mondja Pál, hogy nem. És ez csak egyet jelenthet, hogy mi adjuk talán túlságosan könnyen fel. Könnyen feladjuk, nem tesszük meg mindent, amit meg tudnánk tenni. Néha azért, mert talán nem is igazán fontos nekünk, hogy megálljunk abban a kísértésben, hogy megálljunk abban a próbában. Inkább legyintünk egyet, hogy lesz majd még esély. Vagy kiszállok a próbából, mert nekem éppen ott kényelmetlen. Volt egy film, amiben egy foci edző volt benne, és be akarta bizonyítani az ő játékosainak, hogy sokkal képesek, sokkal többre képesek annál, mint hogy gondolnák. És egy fiúnak a pályán egy másikat kellett a hátán végigvinni, megbeszélték, hogy a pálya feléig elviszi, de mindezt úgy, hogy közben be volt kötve a szeme. És megkérdezte a fiú az edzőt, hogy miért kell bekötni a szemem. És azt mondta az edző, hogy nem akarom, hogy feladd egy olyan pontnál, aminél még bírod tovább. Mert ha nem látja, akkor tovább bírja. Vajon mi elmegyünk az erőnk végéig? Vagy éppen könnyebben kiszállunk egy-egy nehéz helyzetből? És az, hogy Isten nem hagy minket erőnkön felül kísértetni, az egyszerre bátorít és kiúzanít minket. Kiúzanít minket akkor, amikor az elmúlt kísértésekre gondolunk, arra, amikor elestünk, amikor elszakadtunk Istentől. Kiúzanít, hiszen túlságosan könnyen, túlságosan hamar feladtuk. Nem a körülmények hibája volt, hanem a miénk. De bátorít. Bátorít abban, hogyha legközelebb kísértésben állunk, akkor tudjuk azt, hogy az Isten nem hagy erőnkön felül kísértetni. Ott lesz mellettünk, fogja a kezünk, és erőt ad, akkor is, amikor mi már nagyon gyengének érezzük magunk. És ez nem az esélytelenek nyugalma, hogy hát úgyse fog menni, hanem pont az az esélyeseknek a nyugalma, hogy menni fog, mert mennie kell, mert nem hagy erőnkön felül kísértetni. És aztán úgy fejezi be ezt a szakaszt Pál apostol, hogy Isten elkészíti a szabadulás útját is. Nem csak velünk van a kísértésben, nem csak nem engedi, hogy erőnkön felül kísértessünk, hanem megoldást is ad rá. Megmutatja, hogy hogyan szabadulhatunk meg tőle, hogy hogyan kerülhetünk ki belőle. Szabadulást mutat a bukásainkra, amik már megtörténtek. Ez Krisztusnak az áldozata. És erről szól a megterített asztal is, amikor majd ma idejövünk, hogy Isten szabadulást ad nekünk, elkészítette a szabadulás útját Jézus halála által. Mert amilyen biztosan vesszük a kenyeret a kezünkkel, és vesszük a bort, épp oly bizonyosan Isten is megbocsát nekünk, egyen-egyenként. De elkészíti az utat a kísértésből való szabadulásra is. Talán a visszatalálásra, talán a mellette maradásra, de ő lelke által mindig megerősít minket, és rávilágít arra, hogy merre kell mennünk. Pál ezelőtt, a szakasz előtt azt írta, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Alázatra int minket ez az ige szakasz, ez a felszólítás. Alázatra int minket, de bátorít is, hogy Istennel megállhatunk. Imádkozzunk most azért, hogy valóban szabadulást, valóban megújulást, valóban megerősítést jelenthessen az Úr asztalánál való közösség. Imádkozzunk azért, hogy hadd tudjunk úgy tovább indulni a hétköznapjainkba, hogyha próbával, kísértéssel állunk szemben, akkor hadd tudjuk Istent kérni abban, hogy megerősítsen minket, és hogy megmutassa a szabadulás felé vezető utat. Csendesedjünk el, és így imádkozzunk. Fönnállva folytassuk imádságunkat. Istenünk, Te ismersz minket. Te tudod azt, amikor elbukunk, Te tudod azt, amikor túl hamar feladjuk. De hiszük azt, hogy Te egészen közel jössz hozzánk, és Te vagy az, aki igazán képes minket erőssé tenni. Így kérünk, Istenünk, hogy légy segítségre nekünk akkor, amikor kísértéssel, próbával nézünk szembe, és Te erősíts meg minket. Urunk, szeretnénk melletted maradni. Szeretnénk azon az úton járni, amit Te elkészítettél a számunkra, hiszen tudjuk és valljuk, hogy az a jó. De mégis olyan sokszor lépünk erről le. Mégis olyan sokszor megyünk a saját fejünk után, és helyezzük magunkat Te elődbe. Kérünk, hogy segíts minket melletted maradnunk. Segíts minket hozzád ragaszkodnunk. Urunk Istenünk, szeretnénk könyörögni mindazokért, akik betegséget hordoznak, akik most is próbákban vannak. Te légy az áldott orvos, Te légy a gyógyító, aki türelmet és gyógyulást ad. Te légy az, aki a próbákból szabadulást mutat, aki kiutat mutat a még a legreménytelenebb helyzetekből is. Urunk Istenünk, légy azokkal, akik a gyász sebeit hordozzák szívükön. Senki más nem tud gyógyulást adni, csak Te. Adj, kérünk békességet. Istenünk, így kérünk, hogy légy velünk az előttünk álló évkezdésben is. Segíts újult erővel nekivágni mindannak, ami előttünk áll. Így kérünk, Istenünk, hogy légy mi velünk és kísérj minden napunkon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Örökké. Amen. Fogadjátok Istenünk áldását. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretettel hirdetem az adakozást, és egyben köszönöm meg a gyülekezet eddigi adományait is. Ahogyan az előző héten hirdettük az úrasztalát, megterítettük, várjuk ide a szent közösségbe a testvéreket. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az előző héten kísértük utolsó földi útjára Érházi István 97 éves testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászolóknak. Szeretettel hirdetem, hogy jövő héten vasárnap, mivel már szeptember lesz, elindulnak az istentisztelet alatti vasárnapi hittanok a gyerekek számára a gyülekezeti házba. Így jövő héten 10 órakor már várjuk a gyerekeket a gyülekezeti házba hittanra. Jövő héten hónap első vasárnapja lesz, így gitáros istentiszteletet tartunk délután 5 órától itt a templomban. Énekeljük a 474. számú dicséretünk első, 5. és 6. versét, majd pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 474. számú dicséretünk így kezdődik: Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben.